Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, először is hadd köszönjük meg ezt az ünnepet neked. Köszönjük, mert minden évben megmutatkozhat a te dicsőséged abban, hogy nem csak a természet és nem csak a világ újul meg körülöttünk, hanem megújulhat a mi hitünk is. Hiszen bár naponként emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy ebben az életben mi az egyetlen egy vigasztalásunk és reménységünk minden nap ébredésünkkor, de kell az évnek ez a része is, amikor a mi megmentésünkről, a mi megváltásunkról, a mi életünkről teszel bizonyságot, és megünnepelhetjük azt. Urunk, engedd meg, hogy így járuljunk eléd szívünk minden egyes gondolatával, örömeivel vagy bánatával, vígságával vagy keserűségével. Kérünk, nézz ránk, és mondd el, hogy mit gondolsz rólunk, és mit tervezel velünk. Legyen a te igéd igazság, és ezt tudjuk hinni és követni. Így szenteld meg az ünnepet, legyen az ne csak egy társadalmi megmozdulás, hanem legyen az az életünk megmozdulása, legyen az az életünk újbóli felkorbácsolása, felhevülése, az életünk értelmének újbóli elnyerése, ha már egyszer elnyertük. Ha még nem tudjuk, akkor mutasd meg. Így legyen igéd, szent lelked, élő és ható ezen a mai napon. Szenteld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját, megtartóját Jézus Krisztus nevében. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok meg Istenünk igéjét, ugyamint írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a 15. fejezet 3-tól 8. versig terjedő szakaszában, valamint ugyancsak Pálnak a Kolossé beliekhez írott levelében, a 2. fejezet 13. és 15. verseiben, amíg az igét hallgatjuk, alázatos szívvel helyünket elfoglalva tegyük. Pál leveleiből, a megnevezett szakaszokból, a Korintus beliekhez írott első levél 15. fejezetéből, a 3. verstől a 8. versig, valamint a Kolossé beliekhez írott levél 2. fejezetéből, a 13. verstől a 15. versig így szól Isten igéje. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és feltámadt a 3. napon az írások szerint. És megjelent Kéfásnak, majd a 12-nek, azután megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ő vele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt, és eltávolította az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ámen. Régen hajlamosak voltunk így köszönni egymásnak, én még ismertem ezt a köszönést az újságunkban, az első cikkben nagy tiszteletű úr, aki említette ezt, hogy volt ilyen köszönés, hogy feltámadott Krisztus. Ezt húsvétkor használták az emberek, az idősek. Feltámadt Krisztus, és erre az volt a válasz, hogy bizonnyal feltámadt. Feltámadás ünnepe van. Megkérdezhetnénk, hogy miért kell mindig ünnepelni, hiszen tulajdonképpen ezt lehetne úgy is tudni, hogy nem ünnepelünk, hiszen ez egy olyan dolog, ami természetes. Ezt megkérdezik karácsonykor is, hogy miért kell a szeretetet ünnepelni, hiszen nem csak akkor kell szeretni valakit, amikor karácsony van, hanem akkor is kell szeretni, hogyha éppen nincs. De fontos, hogy ünnepeljünk valamit, mert így legalább magunk elé tudjuk venni újra az eseményeket. És egy kicsit átértékeljük magunkat. A hétköznapokból ki tudunk lépni. Mert a hétköznapok komoly csapdával fenyegetnek bennünket. Aki a hétköznapokban ragad, az nem tudja megtalálni azokat a fontosabb sarokpontokat, amik az életnek az egészét valahogy mozgatják. Ünnepelünk hát. Ünnepeljünk. Persze nem lenne teljes az ünnep, hogyha nem az egészről beszélnénk. Ünnepelünk, húsvétot ünnepelünk, és bevallom őszintén a sok csoki nyuszi, hímes tojás, húsvéti sonka, locsolózás, persze vannak ezekből értékesebb és kevésbé értékes hagyományok között mindig szólítva, megszólítva érzem magam, hogy mondjam el azt, ami a lényeg. Mi lehet az, ami mindezek között, ami rárakódik társadalmunkban, lényeges. Ezért szeretném a testvéreknek nagy péntekkel kezdeni a húsvétot, mert bár ünnepelünk, sokan vagyunk itt, akik örömmel jöttek ide, és örülnek, amikor templomban leülnek egymás mellé, mert itt is találkoznak, távolról jött szerettek, érkeztek, akikkel találkoztak eddig, vagy ezután fognak találkozni távolról jött szerettekkel, vagy olyanokkal, akikkel már régen szerettek volna. De vannak közöttünk olyanok is, akik szomorúan jöttek ide. Több dolog miatt is lehet ez, elvesztettek valakit, a gyászfájdalma dolgozik az életükben, a szívükben. Vagy pont az ünnep az, ami emlékezteti őket magányosságukra, vagy olyan dolgokra emlékezteti őket, amelyek ilyen ünnepkörben történtek. Tehát a szomorúság is vegyül az ünnep érzései közé. Ezért kezdjük nagy péntekkel, a kereszthalállal. Nagypénteki istentiszteleten szoktunk erről beszélni, de hát nagypénteki istentiszteleten negyedennyien vagyunk, vagy még attól is sokkal kevesebben. Ezért engedjetek meg egy kis nagypénteki gondolatot. Ráadásul arra is gondoltam, hogy nem lehet a feltámadást a kereszthalál nélkül értelmezni. Értelmezzük hát magát a kereszthalált, és értelmezzük a feltámadást. Ez a két pontunk lesz, amit meg kell ma, át kell ma gondolnunk, meg kell ma hallgatnunk Isten igéjén keresztül. Kereszthalál. Azt hiszem, valószínűleg nem mondok hamisat, hogyha azt mondom, hogy a kereszthalált, mint olyat, nem nagyon szeretjük, nem nagyon beszélünk róla. Pedig tele van a kereszttel a világ. Kereszt alakú ékszereket hordunk, sokféle szimbólumban akár megjelenik a kereszt, gyakorta van úgy, hogy egész iparágak nőnek egy-egy ilyen kultusz köré a kereszt, és erre mondta egyik híres gondolkodónk, hogy hát szinte furcsa és megdöbbentő az, hogy egy kivégző eszközből csináltunk magunknak szimbólumot, vagy valami fétisszerű dolgot, amit igazán nem is értünk, de milyen gyakran látok kamionoknak, autóknak a tükrére rakva egy ilyen kis rózsafüzért és keresztet, és nem vagyok benne biztos, hogy tényleg tudja az, aki oda teszi, hogy miért teszi oda, valószínűleg csak azért, hogy mint egy kabala megvédje. A keresztnek, a nagypénteknek azonban egyetlen egy fontos kérdése van. Az, hogy ki fog fizetni. Ki fizet? Mindenféle értelemben véve. Manapság, és ha valaki többször hallotta már ezt a nagy hét folyamán tőlem, bocsássa meg, de van, aki lehet először hallja. Manapság nagyon nagy kultusza van ennek a ki fog fizetni kérdésnek. Az elmúlt hetek, hónapok magyarországi eseményei kapcsán is, de nem kell az elmúlt hetekre, hónapokra gondolni, gondoljunk az elmúlt évekre, évtizedekre. Nem mindig előjön a kérdés, ki fizet? Questor, Hungária, megyünk vissza az időbe. Aztán ott vannak a bedőlt hitelek. A svájci frank alapú hitelek. Ott van az államadósság. Pusztán szakmai, pusztán pénzügyi kérdésként. Az ember ezzel fekszik, ezzel kell. Ki fog fizetni? De megkérdezhetem másképpen is. Ki fizet akkor, hogyha óriási lesz a gázszámlám, és nem tudom kifizetni? Ki fizet akkor, hogyha kiadom a lakást albérlőknek, és az albérlők óriási számlákat csinálnak, és nem fizetnek nekem sem? Sem a közületeknek, víz, gáz, villany. És akkor ott maradok adósságban. Ki fog fizetni, hogyha betörtek hozzám, és elloptak komoly dolgokat, vagy kárt okoztak, károkat okoztak, ki fogja kifizetni? Persze általában mindig van valaminek valami értéke. Meghatározzuk, biztosítás elmondja, hogy ennyit lehet érte fizetni, de mi van akkor, hogyha nincsen arra biztosítás, ami történt? Nagyon sokszor megtalálják a kiskapukat. Mi van akkor, hogyha más hibájából történt a kár? Általában úgy vagyunk vele, hogy például a legutóbbi pénzügyi botránynál azt mondják, hogy az adófizetők pénzéből majd kifizetjük az adófizetőket. Ez 2008-ban történt Amerikában, amikor a bankok nagyon ügyesen eltolták a gazdálkodást, majd 1000 milliárd dollár adóssággal maradtak, és hogy megmaradjon a rendszer, az adófizetőknek való tartozást az adófizető pénzéből fizette ki az állam. Mint ahogy talán most is így is, itt is úgy lesz. Nyilván a mi pénzünkből kifizetik nekünk a pénzt. Mert hogy ez így működik. Valakinek, mert valakinek mindig fizetni kell. Múltkor a rádióban mondtam el egy nagyon egyszerű példát, elmondom nektek, lehet nem hallottátok. Képzeljétek el, hogy valaki bedönti a kerítésünket egy autóval, neki megy, és lerombolja a fél házat. Mit teszek? Két dolgot tehetek. Egy, azt mondom neki, fizesse ki. Ki fizeti? Vagy nem? Ha tudja, megpróbálom behajtani rajta. Ez az egyik dolog. Mindenképpen harcolok azért, hogy nekem ebből ne legyen nagy károm. Tehát fizessék ki az adósságot, amivel tartoznak nekem. Másik dolog, amit tehetek, hogy elengedem. Azt mondom, ne fizess. És ekkor mi történik? Felépül a kerítésem és felépül a házam? Nem. Ott marad a kerítés összerombolva, ott marad a ház, nekem kell megcsinálni, nekem kell fizetni. Valakinek mindig fizetni kell. Ha történik egy kár, ha azt rendbe akarom hozni, akkor azért fizetnem kell. Na persze, vannak olyan dolgok, amiket nem mérhetünk pénzben. Ugye, ilyen a becsület, a tisztesség, a jó hír. Ezeknek nincsen áruk. Na jó, nagyon nagy az áruk. Nem tudom, kinek mennyi a tisztessége. 1 milliónál kezdődik? 10 milliónál? 100 milliónál van a te tisztességed? Vagy 1000 milliónál? Mondjuk, hogy nincsen ára. Mondjuk, hogy nem tudja megfizetni. Senki nem tudja megfizetni a te becsületedet. És hogyha megsértik és elveszik tőled, elveszik a becsületedet, elveszik a tisztességedet, akkor mit csinálsz? Szintén két dolgot tehetsz. Egy, bosszú. Megpróbálod visszaszerezni, és megpróbálod visszaadni a sérelmeket. Fogad, fogjad. Vagy többet. Egy fogért több fogad. Ószövetség ezért szabályozta le csak egy fogra. Egy fogadat verték ki, akkor csak egy fogát felhetett ki az ellenfélnek. De megpróbálsz elégtételt venni. Az a baj ezzel, hogy ennek nincs vége. A másik úgy gondolja, hogy nem volt olyan nagy a sérelem, amit te adtál, vagy nagyobb volt, amit te adtál, újra visszaadja, te megint visszaadod, és ez így megy végig a vendetták sorozatában, mint ahogy azt nagy filmeken szoktuk látni. Ez valóság. Ez így van. Ezért mondja az evangélium, hogy a rosszat nem lehet rosszal meggyőzni. Ha orrba vágnak, ha orcán csapnak, akkor ha te azt visszaadod, azzal csak növeled a rosszat a világban, azzal csak még több rosszat teszel. Másik választásod az, hogy nem teszed. Azt mondod, hogy megbocsátod. Nem adod vissza a kölcsönt, nem adod vissza az ért sérelmeket. Ez a keresztény válasz, igaz? Most mindenki szívében bólogat, hogy ezt így kell, így tanítják, így van jól. Igen ám. Tényleg meg tudod tenni? Ha meg is teszed, ha uralkodsz magadon, és nem adod vissza a pofont, a lelki sérelmet, nem adod vissza azt, amivel bántottak, akkor szembe kerülsz saját magaddal. Szembefordulsz azzal, amiről belül gondolod, hogy kellene csinálnod. Szembe kerülsz az érzéseiddel. Szembefordulsz magaddal. Harcba keveredsz magaddal. Tulajdonképpen ezt úgy hívják, hogy aggónia. Nem olyan egyszerű ez. Komoly tusakodása van az embernek belül. És tulajdonképpen belül ezért ismét csak fizet. Mert hogyha tényleg meg akarom bocsátani azt, amit a másik ellenem tett, akkor az is kerül valamibe. Szenvedésbe. Tulajdonképpen szenvedek érte. Mikor megbocsátok a másiknak, akkor szenvedek. Hiszen valahol el kell hordoznom az egész megbántottságnak a súlyát. Mindig szenvednünk kell, amikor az igazságtételre gondolunk. Amikor magunkkal szembenézünk, akkor tulajdonképpen megöldököljük magunkat. És ez halál. Lelki gondozói beszélgetésekben nagyon sokszor előjön az, hogy hogyan tudunk megbocsátani a másiknak. Hogyan lehet igazán megbocsátani a másiknak? Hogyan tudom őszintén azt mondani, hogy nem haragszom? Dehogy nem, belül haragszom. De érzem, hogy nem kell haragudnom. Nem kéne. Ezért magamat vádolom. Nagyon súlyos konfliktusba kerülök magammal. És akkor szoktuk azt mondani, volt már, hogy azt mondtam, hogy mindaddig, ameddig nem tudsz megbocsátani, addig az a másik győz, akire haragszol. Az legyőz téged. El kell engedned. Tulajdonképpen meg kell halnod. El kell szenvednünk magunknak. Törlesztenünk kell a bűnt. Hogy a másik megújulhasson, mert amikor látja rajtunk a másik, hogy mi tényleg elengedtük, mi tényleg megbocsátottuk neki azt, amit ellenünk tett, akkor képes megújulni. Akkor képes elengedni az egész történetet. A megbocsátás tehát azt jelenti, hogy magunkra vesszük a másiknak a vétkét. Amit a másik elkövetett ellenünk, azt mi magunkra vesszük, és mi hordozzuk el ennek a súlyát. Tulajdonképpen Isten ezt teszi. Mindig megkérdezik, hogy miért kellett Jézusnak meghalnia. Nem tud Isten egyszerűen csak úgy megbocsátani? Megtudhatna, de ez csak így lehet. Hogy magára veszi azt, amivel mi megbántottuk. Magára veszi az egész súlyát, kozmikus módon teszi ezt. Az egész világét teszi. Ne felejtsük el, Jézus Krisztusban Isten van, mi ezt hisszük. Jézusban Isten van jelen. Jézusban Isten magára veszi az ellene elkövetett, az Isten ellen elkövetett összes bűnt. Ezt mondhatjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, ez egy másik téma. Aki nem vétkezett soha, aki semmilyen rossz gondolatot soha nem táplált magában, az nyugodtan figyelmen kívül hagyhatja ezeket a dolgokat, de ilyen nincs. A Biblia tanúság tétele szerint Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy mindenki hiányával van az Isten dicsőségének. Mindenki követett el hibákat, mindenki követett el vétket. Ha az emberi megbocsátás egymás között így működik, akkor gondolom, így működik az isteni megbocsátás is. Igen, Isten megbocsátott, de ennek ára van, és ezt ő fizeti ki. Ez történt nagypénteken a keresztfán. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy azért működik az emberi megbocsátás mechanizmusa így, mert Isten képére vagyunk teremtve, mert az isteni megbocsátás mechanizmusaként működünk mi is. Tehát, amikor meg akarsz bocsátani valakinek, gondolj a keresztre. És tudd, hogy keresztre fogsz feszülni, akár akarod, akár nem. Szembe kell nézned magaddal. Meg kell harcolnod magadnak a harcot, és meg kell halnod, hogy föltámadhass. Mert minden halálban benne van a feltámadás. Tulajdonképpen a kereszt nélkül nem létezik Isten szeretete, és a kereszt halál nélkül nincs feltámadás, de ezt nekünk meg kell valahol látnunk és érezni. A feltámadást nagyon sokan nem hiszik. Azt gondoljuk, hogy mi már modernek vagyunk, a régiek, azok hittek a csodákban, ők még elfogadták a feltámadást. Az a helyzet, hogy Pál apostol, amit olvastam a Kolossé beliekhez írott levelében, nagyon határozottan mondja az adós levél eltörlése után, ugye eltörölte a követeléseivel minket terhelő adós levelet, ami minket vádolt, az útból odaszegezte a keresztfára. Amiből fakad ez a hit, az a korintusiakhoz írt levélben van leírva, a 15. fejezetben, amit felolvastam. Ő tapasztalta, ő látta a feltámadott urat. Ne gondoljuk azt, hogy ez akkoriban nem volt nagyobb botrány. A görögök nem abban hittek, hogy valaki testileg fel fog támadni. A görögök abban hittek, abban a korban a görög kultúrkör, hogy valaki megszabadul a testétől, mert a test az egy börtön. A lélek fog feltámadni, a lélek fog megszabadulni. És nem akarták, hogy valaki visszatérjen a testbe. A zsidók pedig egy egészen más gondolatkörben éltek. Ők úgy gondolták, hogy akkor fog feltámadni majd mindenki testileg, amikor a világ rendbe jön. Amikor újjáteremti az Isten, a Messiás, eltörli a rosszat, eltörli a halált, eltörli a gonoszságot, minden rossz ebben a világban eltörlődik, akkor fog bekövetkezni a feltámadás testileg. Nem volt ez olyan könnyen elfogadható abban a korban sem. Nagyon sok probléma van a beszámolókkal. Asszonyok látták, először olvassuk az evangéliumokat, Jézust. Nagyon nagy súly, gondolom nagyon nagy nyomás nehezedik az evangéliumok hirdetőire, hogy hagyják ki ezt, hiszen az asszonyok azok abban az időben nem voltak elfogadható tanúk. És mégis benne maradt. Azt hiszem azért, mert nem tehettek másképp, hiszen ez az igazság. És hogyha arra gondolunk, hogy csak a képzeletükben támad föl Jézus, akkor megkérdezhetnénk, hogy vajon hajlamosak-e vagyunk arra, hogy egy képzeletbeli dologban meghalljunk, és meghalljanak sokan mártírhalált halva azért, mert valamit elképzeltek. Eszmetörténetileg is nagyon komoly cáfolatok vannak az ellenvetésekre. Igazából maga a feltámadás, maga a feltámadó Krisztus evangéliuma egy hihetetlen ember, emberi kreálmányként nem lehet ilyet kitalálni, nincs ilyen. Ez egy új eszme, egy új eszmének évek során kell kialakulnia. Valaki felvet valamit, aztán erre kontráznak, ellenvetéseket, kialakul egy közös nézőpont, ezek évtizedekbe telnek. Jézus Pálapostól ezt 10-15 évvel a kereszt halál és feltámadás után írja le. Pontról pontra így történt. Az ember ilyet nem talál ki. Ilyen nincs, hogy ez hamis legyen. Ez igaz. És tulajdonképpen azért igaz ez, mert ez az életünk lényege, ez menthet meg bennünket. Tulajdonképpen ez adhatja az életünk értelmét meg. Jézus testileg feltámadt, testben járt közöttünk, evett, ivott, ugyanakkor mégis egészen más volt a teste, mert ajtókon ment át, és több helyen volt egyszerre. Valahol ez az eljövendő dicsőségnek az üzenete, és ez már ránk is. Azt mondja Pál, és azt mondja az egész evangélium, hogyha hiszel benne, akkor tiéd a dicsőség. Összegezve, tulajdonképpen a kereszt és a feltámadás nem más, mint az, amit Isten tett értünk, behelyettesítette magát az ember helyébe, és meghalt. És azt mondta, hogy ha az ember képes a maga szívébe Krisztust behelyettesíteni, akkor ő pedig fel fog támadni. Az ember fog feltámadni. Isten helyére állítottuk magunkat. Ez a bűnünk lényege. Isten pedig önmagát állította a mi helyünkre. Ahol nekünk kéne lennünk, ő ott van. És ne gondoljuk, hogy ez azt jelenti majd, hogy minden elnyomottat és minden zsarnokságot igazol. hogy ezért nem kell lázadnunk, de minden igazságtalansággal szembe kell helyezkednünk, hiszen maga Isten is ezt tette. Nem a zsarnokokkal és az elnyomókkal azonosította magát, hanem azokkal, akik szenvednek, az elnyomottakkal, a keresztfán. Velük azonosította magát, az alázatosokkal és a szelidekkel. Ezért nekünk kötelességünk ugyanúgy az elnyomottakkal azonosulnunk, ugyanúgy felszólalnunk az igazságtalanság ellen, de csak szeretettel tehetjük. Nagyon sok minden történt már az életben, amiben ez aláírva, igazolva van. Az önkéntes kereszt halál, ugye az önkéntes halál az mindig példaértékű előttünk. Ha valaki önkéntesen vállal szenvedést, és valakiért helyettes áldozatot tesz, az elindítja bennünk a lelkiismeretünket, és úgy gondoljuk, hogy jobbá kell lennünk. Biztos számtalan ilyen történetet, számtalan könyvet, filmet láthatok, hallhattatok már. Amikor az emberi példa, amikor önfeláldozó módon valaki elmegy és meghal a másik helyett. Igen. Csak hogy amikor ilyeneket látok, felbuzdulok és szeretnék én is így viselkedni, csak nem tudom következetesen követni, amit elhatároztam. Engem, magamat egy emberi példa nem tud kicserélni. Bennünket belsőleg csak Isten tud kicserélni. Ő tud új szívet adni. És az az igazság, hogy nem leszünk jobbak, és nem leszünk többek, hogyha magunkat és magunk emberi példáit akarjuk csak egyedül követni. De minden egyes emberi példán keresztül közelebb vihetjük Istent a világhoz, azokhoz a közegekhez, amikben annyira nagy hiány van belőle. Ezért szükséges, hogy úgy viselkedjünk, és úgy éljünk. Ezért szükséges a megújult emberek életének a példamutatása. Ezért kellünk ebbe a világba. Feltámadt a mi életünk. Vajon tényleg hisszük-e? Vajon tényleg mi is feltámadtunk-e? Krisztus értünk halt meg, nincs más út. Nincs más lehetőség. Vajon képesek vagyunk-e meghalni vele? Van-e igazi megbocsátás a szívünkben? És hogyha új életünk van, akkor képesek vagyunk élni vele? Élni benne? Hiszem, hogy igen, különben nem lennénk itt. Hiszem, hogy belül ez el van rejtve mindenki életében. Áldjon meg bennünket az Úr, hogy tudjuk hirdetni őt az elkövetkező napokban, hetekben, és tudjuk vinni oda, ahová küld. Amen. Mindenható Úrunk, Istenünk, kérünk arra, hogy tudjuk megérteni azt az áldozatot, amit hoztál értünk. Tudjuk elfogadni téged. Tudjuk letenni életünket a te kezedbe neked. Engedd meg, hogy átélhessük a valódi megbocsátást, ami nem más, mint a te halálod, és nem más, mint a mi halálunk. És engedd meg, hogy tudjuk megélni a te jelenlétedet, az örökké valóságot és az evangéliumot, ami a feltámadás, ami a te feltámadásod, és ami feltámadásunk is. Urunk, bevalljuk, hogy nagyon sokszor kétkedünk benned, haragszunk rád, vagy magunkra. Segíts nekünk, tisztíts meg! Urunk, bevalljuk, ha sokszor nem értjük azt a fordított értékrendet, amelyet hoztál. Te szeretnénk és segíts nekünk ebben. Urunk, bevalljuk, hogy bűnösök vagyunk. Szükségünk van a te szabadításodra. És köszönjük, hogy megtetted. Engedd meg, hogy átjárjon ennek az öröme és ennek az ereje. Engedd meg, hogy oszlassa a félelmet, a gyászt. Engedd meg, hogy felkészítsen, alkalmatlanságunkat elvegye, és a te dicsőségedbe vigyen tovább. Urunk, engedd meg, hogy higgyünk abban, amit készítettél nekünk. Engedd meg a reménység örömét, engedd meg a hitnek stabilitását és biztonságát, békéjét, és engedd meg a szeretet fényét. Kérünk, ha majd tovább megyünk, vigyük magunkkal ezt, és vágyakozzunk a veled való közösségre minden napon, minden percben, minden órában, magunkéban, közösségeiben és a gyülekezetben is. Engedd meg, hiszen ezért haltál meg, és ezért támadtál föl, hogy ez a miénk lehessen. Jézus Krisztus nevében így kérünk a gyászolókért, akik fájdalmakban élnek, a betegekért, akik gyógyulásra várnak, vagy kezekre, amik megállnak mellettük és tesznek. Kérünk a szétszakadt kapcsolatokért, házasságokért, barátságokért. Kérünk népünkért és nemzetünkért. Jézus Krisztus nevében hallgass meg imádságunkat. Amen.
Istennek népe, szentek közössége. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket, a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké.